25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hogyan kell detektív regényt írni? Stephen Lichak irodalmi karikatúráját Bodrogi Gyula, Horváth Gyula, Kéri Gyula, Őze Lajos és Verdes Tamás adja elő.
Idézet bármelyik detektív regényből. Hoh! Kiáltott fel a nagy detektív, felpattanva a szinte ruganyos talajról, amelyen fél óra óta hasmánt feküdt. Hát ez itt micsoda! És a szavakkal magasra emelt egy fűszálat, amelyet a földből tépett ki. Én nem látok semmit, hebegte a bambapacák. Ha ön nem lát semmit, azon nem csodálkozom, felelte a nagy detektív, és leült egy kőre. Kivette tokjából szaxofonját, és a következő fél órán keresztül meghalt számára a világ, annyira elmerült Beethoven 25-ös Nikotex szimfóniájának gyönyöreibe.
A kiadók azt mondják, hogy 1000 detektív regényt adnak el naponta, vagy talán óránként, nem tudom, de nem is fontos. A lényeg az, hogy jó csomó detektív regény fogy el mindenkor és minden időben. Úgy látszik, az olvasóközönség szomjúsága rejtélyes bűnügyi történetek után kiapadhatatlan. Érdemes tehát detektív regényt írni. Nem annyira a bűn maga vonza az olvasót, mint inkább a bűneset felgöngyölítése, a rejtély megfejtése, a hallgatak és zseniális, nagy detektív, szuper agyvelejének csodálatos működése. A nagy detektív legfeljebb egyszer szólal meg hetenként. Ritkán eszik, nesztelenül mászkál, négy kézláb a fűben, és nyomokat keres. Este meg órák hosszat üldögél fejjel lefelé kényelmes karosszékében, és türelmesen kovácsolja kérlelhetetlen erejű, vaslogikája eltéphetetlen láncát, és így tovább.
Tehát, hogyan kell detektív regényt írni?
Egy detektív regényben a legcsábítóbb az író és az olvasó számára egyaránt, hogy olyan könnyű elkezdeni. Istenem, milyen szép ez! Nem kell hozzá semmi egyéb, csak egy gyilkosság a javából.
Mr. Martin Moneymaker csendesen üldögélt irodájában szombat délután. Egyedül volt ott, és ujjaival hasán malmozott. Hivatalnokai, alkalmazottai elvégezték munkájukat, és egytől egyik hazamentek. Rajta kívül egyetlen lélek sem volt az épületben, eltekintve a portástól, aki az alaksorban lakott. Amint ott ült és álmodozva merett az íróasztalon, előtte heverő iratokra, karját könyökére, fejét tenyerébe támasztva, ellenállhatatlan álmosság vett rajta erőt. Szeme lecsukódott, és elbóbiskolt.
Úgy-úgy, bóbiskoljon csak kedve szerint. Nem sejti, mi vár rá, de a tapasztalt olvasó már tudja, hogy ez az a pillanat, amikor a szunyókáló úriembernek nagyot ütnek a fejére. Én meg elárulom, hogy ez az álmos úriember ott a detektív regény első lapján valójában nem is tartozik a szereplők közé. Az ő bánatos feladata kimerül abban, hogy a regény egy fontos kelléke legyen. Ezt a kelléket úgy hívják a hulla. Vannak regényírók, akik nem sokat teketóriáznak, hanem mindjárt a hullával kezdik. Például így módon.
A hulla egy idősebb úriember volt, aki teljesen felöltözve ült a karosszékében, de a feje lelógott.
Ha az író fokozni akarja a borzalmat, akkor az idősebb úriembert egy elhagyott vidéki házba küldi, és ott vágja kupán késő éjjel, esetleg pontban éjfélkor. A legtöbb olvasó egyetért abban, hogy ez a legalkalmasabb hely és idő egy idősebb úriember kinyírására.
Sir Charles Althorp egyedül ült a kandalónál, az Althorp vadászlakúri szobájában. Késő este volt. A tűz már-már leégett a kandallóban. A sűrűn befüggönyözött ablakon át egyetlen hang sem hatolt be kívülről. Az évnek ebben a szakában a vadászlag teljesen lakatlan volt, eltekintve a szobalányoktól, akik a szélesen elterpeszkedő épület távoli szárnyában aludtak, és az inastól, akinek a szobája a lépcső alatt volt. Sir Charles álmodozva merett a kandalló pislogó parazsába. Amint ott ült karosszékében, ellenállhatatlan álmosság vett rajta erőt. Feje lekókadt, szeme lecsukódott, és elbóbiskolt.
Szerencsétlen ember, hogy lehet ilyen könnyelmű? Hát nem tudja, hogy elbóbiskolni egy magányos erdei lakban az őrültség, kész öngyilkosság? Pláne, ha a szobalány a távoli szárnyépületben lakik. De úgy látszik, Sir Charles ilyen dolgokban teljesen tájékozatlan, és ez lesz a végzete, amely az olvasó teljes megelégedésére hamarosan beteljesedik.
Ezek szerint egy detektívregény elindításánál és a hulla kiválasztásánál egy idősebb úriember többnyire előnyben részesül?
10 eset közül 9-ben ő a hulla. Gyávaság volna egy asszonyt meggyilkolni, és még a legzordabb detektívregényíró is visszariad attól, hogy megöljön egy gyereket. De egy idősebb úriember az egészen más. Az ő kinyírása ellen már alig lehet szentimentális érveket felhozni, különösen, ha teljesen felöltözve történik vele ez a kellemetlenség, amelyet erősen enyhít az elbóbiskolás is. Különben is, miért nem vigyáz magára? Szinte csábítja a gyilkos, hogy kupán vágja. Egy ilyen kezdet után a történet már vidáman csörgedezik tovább. Mindenki tudja, minek kell következnie. Megtalálják a hullát. Jön a halott kém, letartóztatják a portást, vagy az inast, és így tovább. Amikor ehhez a mondathoz ér, eltekintve a portástól, aki az alaksorban lakott, vagy az inastól, kinek a szobája a lépcső alatt volt, minden gyakorlott olvasó tudja, hogy a portást és az inast tüstént le kell tartóztatni. Nem mintha ők követték volna a gyilkosságot, egy percig se hiszük komolyan, hogy ludasok. De hiába, mégiscsak gyanúsak. És egy jó író egy bűnügyi regény kezdetén úgy hinti el a gyanút, mint a sót vagy a borsot. De a portás vagy az inas nem az egyetlen, aki így jár. Minden detektív regényben van egy alhős vagy félhős. Nem lehet egész hős, mert akkor elhomályosítaná a nagy detektív dicsőségét. Ez az alhős szintén gyanúba keveredik, sőt, néha le is tartóztatják. Ilyen például az a fiatalember, aki az idősebb úriember kinyírása következtében nagy örökséghez jut. Vagy heves szóváltása volt a hullával, vagy pedig látták, hogy késő éjszaka lopva hagyta el a hullaházát, és nem hajlandó megmondani, mi dolga volt ott. Miután a hulla tökéletesen meghalt, miután Highvalley-ú, ezt Highvalley-ú rendőrfelügyelő megjelent a tett színhelyén, lefolytatta a nyomozást, kihallgatott mindenkit, és kijelentette, hogy egészen tanástalanul áll az esettel szemben, kész az előjáték, és a nagy detektív megjelenik a színtéren.
Itt aztán felmerül a probléma, hogyan mondja el az író a történetet. Adja-e a nagy detektív szájába?
Ez nem megy. Először is a nagy detektív szófukar és hallgatag. Méltóságán alul áll, hogy mesélgessen. De még ha neki durálná magát, szerénysége visszatartaná attól, hogy megmutassa, milyen rettentően okos, és vaslogikája milyen csodálatos.
Hát akkor?
Az általánosan elfogadott módszer az, hogy a történetet egy jelentéktelen alak mondja el, aki a nagy detektív barátja és bizalmasa. Ennek a szürke embernek különleges rendeltetése az, hogy szüntelenül lelkesedjék és csodálkozzék. Ez a barát mitagadás nem lángész. Sőt, éppen ellenkezőleg egy bamba pacák. Gondoljunk csak arra, hogy esze milyen hamar csütörtököt mond, amíg a nagy detektív újra fel nem húzza, mint egy órarugóját. Legjobb példa erre az a jelenet, amikor a nagy detektív sorra észreveszi mindazt, ami kikerülte Highvalley-ú rendőrfelügyelő figyelmét.
Nem értem. Ha megfeszülök, akkor sem értem. Az Isten szerelmére... Miből állapította meg, hogy a gyilkos sárcipőben járt?
Figyelje csak meg azt a darabka friss sarat vagy. 10 lábnyi körzetben a ház kapuja. kerül, ha jól megnézi, még ön is észreveszi, hogy egy sálcipős ember járkált itt.
Csak ugyan.
Na ugye.
Milyen vak voltam. Te most árulj el azt is. Miből tudta meg, hogy a gyilkos 43-as cipőt visel?
Megmértem a kalosnyi nyomának hosszúságát, aztán levontam belőle a gumi vastagságának kétszeresét.
Kétszeresét?
Kétszeresét.
Jaj, miért éppen a kétszeresét?
Egy méret elől, egy méret hátul. Ha ezt levonom, megvan a cipő hossza. Abból meg gyerekjáté. Megáll lapítani a cipő számát.
Milyen egyszerű, miután ön megmagyarázta. Most látom csak, milyen hülye vagyok.
Hát igen, akármilyen korlátolt is az olvasó, vigaszt lelhet abban, hogy Bamba pacák még nála is korlátoltabb. Bamba pacák képviseli az eszményi olvasót, vagyis a legbutábbat, aki olyan tökkel ütött, hogy tátott szájjal csodálkozik mindenen, és feszült érdeklődéssel követi a regény fejleményeit.
Egy ilyen olvasó, gondolom, majd kibújik a bőréből örömében, ha megtudja, hogy a rendőrség tanácstalanul áll az esettel szemben. A hatóságok aggódnak, az újságok a sötétben tapogatóznak, így van?
Pontosan. Amikor a detektív regényt kellőképpen elindították, amikor a hullát annak rendje és módja szerint felfedezték, amikor az inast vagy a portást ártatlanul börtönbe vetették, amikor a rendőrség már bevallotta, hogy egészen tanástalanul áll az esettel szemben, akkor itt az ideje, hogy a nagy detektív munkához lásson. De ahhoz, hogy higgyünk benne, és létezését még a leggyakorlottabb detektív regény olvasó is elismerje, a nagy detektívet meg kell konfekcionálni.
Megkonfekcionálni?
Persze. Hiszen többféle detektív típus, illetve típus detektív van. Lehet hórihorgas és végtelenül sovány, lehet halott sápat és látszólag, de csak látszólag bágyadt és beteges. Az eddigi tapasztalatok szerint a detektív minél soványabb, annál éresebb eszű. Ha olyan vékony, mint egy borotva, akkor az esze is vág, mint a borotva. Ez csak logikus, nem?
De mennyire?
Akárhogy legyen is, tény az, hogy a detektív regény irodalom klasszikusai előnyben részesítették a sovány detektív hőst. Egyes auktorok, szerzők szükségesnek tartották a képet kiegészíteni azzal, hogy hősünk arca sólyomszerű. De ezt nem helyeselhetjük, mert a sólyom a legostobább állatok egyike. Inkább az orangutáng arcot ajánlanók. Egy ilyen detektív szerény véleményünk szerint 50 pont előnyt adhat egy játszmában bárkinek. A nagy detektív arca mentes minden hullámzó változástól. Nem csoda, hogy Bamba pacák, akinek a szájába adjuk a történetet, teljesen belezavarodik a problémába. Hiába mereszti a szemét. Képtelen megállapítani, hogy a nagy férfiú miért vág olyan savanyú arcot. A szekér rázzaja, amelyen utaznak, vagy gyomorégést kapott az ürüpörköltől, amelyet a fogadóban fogyasztottak. Megjegyzem, hogy a régi detektív regények inkább azt az elvet vallották, hogy a nagy detektív ne fogyasszon semmit. Ezekben a regényekben a hős nem eszik, nem iszik, sőt nem is alszik. A kritikus időszak alatt egy ilyen bűneset felderítése átlag 8 napot vesz igénybe. Ez a vizsla ember egyetlen pillanatra sem hunja le a szemét. Abból, hogy még csak el sem bóbiskol, az intelligens olvasó kitalálja, hogy a nagy detektív csodálatos agya lázasan dolgozik éjjel-nappal, kovácsolja kérlelhetetlen erejű vaslogikája eltéphetetlen láncát. De ez a felfogás elavult. Ma már a nagy detektív nem koplal, hanem jóízűen falatozik, biztos a dolgában, az a gyilkosság nem veszi el az étvágyát. Mindamellett ez az egész evés-ivás is gyenge trükk, és sútba kell dobni. Más módszert kell találni arra, hogy a nagy detektív csodálatos kiválóságát mindenkivel éreztessük.
Milyen módszer tehát?
Erre szolgál például a zene. Ha nem is a regény első lapjain, de a cselekménynek első szünetébe kiderül, hogy ez a nagy ember nem csak a legbonyolultabb bűntények felderítéséhez ért, de csodás zenei tehetséggel is rendelkezik. Főképpen a komoly zene, a finom, ábrándos zene iránt van érzéke. Mihelyt a fogadószobájába magára maradt Bamba pacákkal, előveszi szaxofonját és rázendít.
Mi az, amit játszott? Kérdeztem, mikor barátom visszarakta imádott hangszerét a tokjába. Beethoven 77. szonátáját felelte szerényen. Jóságos ég, mondtam csodálattal.
Miután a nagy detektív egyéniségét kellőképpen felvázoltuk, a bambapacák és hígvelejű rendőrfelügyelő társaságába elküldjük az Altorp vadászlakba, hogy lásson hozzá a rejtélyes ügy felderítéséhez. Régebben ezt lábnyomok és más hasonló bűnjelek segítségével végeztették el vele. A detektív regényíróknak ez a kedvenc módszere sokáig közkedvelt volt, egy néma játékhoz hasonlított. A nagy detektív nem kérdezett semmit, nem hallgatott ki senkit, hallgatott, mint a csuka. Valójában csak akkor látott munkához, amikor a büntet színterére lépett. Munkája itt abból állt, hogy négykézláb mászkált az úriszoba szőnyegén, vagy a ház előtt a fűben hempergett. Két napig tartó mászkálás és hempergés után hirtelen felegyenesedett, kezében egy eltört gombbal, vagy egy kitépet fűszállal. Azután leült egy székre, egy padra, esetleg egy kőre, elővette hangszerét, és játszott egy kicsit. Aztán kijelentette, hogy a rejtét megfejtette, és tudtára adta hígvelejű rendőrfelügyelőnek, kit tartóztasson le. Ez volt az egész.
Ez nagyon kényelmes módszer volt. De a közönség bizonyára ráunt, és valami újat kellett kitalálni. Mi volt ez az új?
Ez a mind jobban elterjedő írói módszer abból áll, hogy hősünket egy egész könyvtárra való tudományos ismerettel ruházzuk fel. A nagy detektív úgy ért a földrajzhoz, kémiához, fizikához és egyéb tudományokhoz, hogy egy tucatnyi doktorátus szerezhetne, ha kedve tartaná. A drágább detektív regényekben a hős költséges módszerekkel dolgozik. Kitűnően felszerelt saját laboratóriuma van, és 2-3 asszisztense. A büntet színhelyéről származó fűszálat, porszemet, hajszálat, szövetrostot mikroszkóp alá teszik, és már jóformán meg is van a tettes. Tegyük fel, hogy Sir Charles Althorp úgy halt meg, mint számos idősebb úriember a 20 évvel ezelőtt írt detektív regények lapjaim. Szobájába egy falábú matróz hatolt be, aki aznap érkezett Jávából. Régebben nehéz falába árult el, amikor betért egy pohár sörre az Althorp címmerhez címzett kocsmába, az a könyöke, amely a falába felé esik, nyomot hagyott a söntés asztalán. Ez a nyom természetesen hasonlított ahhoz, amelyet a vadászlak ablak deszkáján hagyott, amikor bemászott az úri szobába. Bezzeg az újabb keletű detektív regényekben nem ilyen egyszerű a dolog. Ott néhány gyanús porszemet találnak a hulla közelében. Ezeket tudományos műszerekkel megvizsgálják. Kiderül, hogy a porszemek valójában nem is porszemek, hanem a jávai kókuszdió rostjának törmelékei. Ilyen rostokat lehet találni a Jávából frissen érkezett hajók fedélzetén. Így jutott a jávai hajó gyilkos matróza a dokba, a vádlottak padjára. A régebbi és az újabb módszer közös vonása, hogy a kérlelhetetlen erejű vaslogika eltéphetetlen lánca előbb vagy utóbb elvezet a gyilkoshoz. Húzhatja 100 lapon, 200 lapon keresztül, de végül mégiscsak ki kell rukkolni a farbával.
És ezzel eljutottunk a detektív regény utolsó fázisához, amelynek már csak egyetlen problémája van. Ki a tettes? Ki gyilkolta meg Sir Charles-t?
A legegyszerűbb megoldás az, hogy a regény főszereplői egytől egyig tisztességes úriemberek és úrihölgyek, a gyilkosságot nem ők követték el, hanem egy csavargó. A regény végén kiderül, hogy a csavargó késő éjszaka a vadászlak táján sétifikált, és feltűnt neki, hogy a függöny mögött még ég a lámpa. Odaosont, ahogy a csavargók szoktak, és beleskelődött az ablakon, ez is kitelik egy csavargótól. Amikor észrevette, hogy Sir Charles lekókat fejjel bóbiskol a kandalló mellett, míg dupla fedelű aranyórája ott csillog mellette a kisasztalon, a csavargó hirtelen megkívánta ezt az órát. A csavargó már ilyen. Miért ne legyen neki is egy dupla fedelű aranyórája, gondolta. Nem gondolkodott sokat, benyomta az ablakot, bemászott. Sir Charles felébredt a neszre, és a többit már sejtik. Egyszerű ügy. Ha nem maradott a padlón annak az átkozott jávai kókuszdiórosnak a törmeléke, sohasem fogják el a gyilkost.
Á, könnyű megoldás, de silány. Igazán szégyen ehhez folyamodni. Az utolsó fejezetben belerángatni a regénybe azt a mit sem sejtő rongyos csavargót, rákenni a gyilkosságot és akasztófára juttatni. Én nem lennék erre képes.
A legdivatosabb detektív regény írók egyike állandóan a csavargó végjáték egy másik változatát alkalmazza. Az ő könyveiben a tettes mindig valaki más. A tettes nem a regény valamelyik alakja, aki többé-kevésbé már a szívünkhöz nőtt, hanem egy vadidegen ember, aki véletlenül belepottyant a regénybe egy fél percre.
Hallhatnánk egy példát?
Természetesen. A nagy detektív és a bamba pacák az Altorf Zimmerhez címzett kocsmában üldögél. Egy-egy korsó sör mellett törik a fejüket azon, ki ölhette meg Sir Charles-t. Akkor bevetődik a kocsmába egy vörös arcú, tagba szakadt ember kockás ruhában, és ő is felhajt egy korsó sört. A nagy detektív egészen közömbös hangon megkérdezi tőle, milyen állapotban van az országút Farringham felé. Az ember mogorván feleli, hogy nem idevalósi, és nem is ismeri a Farringham-i utat. Ez az egész. Az ember megissza a sörét, és elmegy. Olyan rövid ideig szerepel a regényben, hogy az olvasó már el is felejti. De nem az igazán tapasztalt detektív regényolvasó, aki tüstént gyanút fog. Gondoljuk csak meg. Tagba szakadt fickó, mogorva, kockás ruhát visel, sört iszik, idegen. Mi kell még? Éppen elég, hogy felakasszák. A bíróság meg is teszi, legalábbis a detektív regényben. Most nézzük, hogyan viselkedik a bambapacák, amikor végre ráeszmél.
Jóságos ég, az az ember a kockás ruhában.
Persze, persze.
De az Isten szerelmére hogyan jött rá?
Amikor először megláttam, már abban a pillanatban gyanús volt nekem.
Jaj, de miért?
Mert az öltözéke hiányos volt.
Hiányos, hiszen hosszú kockás kabátot viselt.
Igen? Igen, de a kabátjából egy kocka hiányzott. Valami okból ő maga vághatta ki. Kivágta és elrejtette.
Kivágta és elrejtette?
Tette, az ám. Már pedig egy ember, aki a kabátjából kivág egy darabot, méghozzá 24 órával egy gyilkosság után, gyanús, nagyon gyanús, bizonyára vaj van a fején.
Teremtő atyám, milyen logikus ez, milyen kézenfekvő, ha ön kifejti. Jaj, én magamtól soha életemben rájön nem jöttem volna.
Persze van más módszer is. Az például, hogy kiderül, mindazok, akiket gyanúsítottak, ártatlanok. A gyilkosságot a legvakmerőbb gonosztevők egyike követte el, akit már évek óta üldöz három világrész rendőrsége. A gyilkos egy hatalmas bűnszövetkezet esze és vezére, egy bűnszövetkezeté, amely behálózza a félvilágot. Ezt a bandavezért rendszerint olyan ijesztő neveken emlegetik, mint Fekete Péter, vagy Sárga Charlie, vagy Kék Edward. Nevét mindenki ismeri, kivéve az olvasót, no meg a bamba pacákot, aki nem más, mint az olvasó helyettese, különösen, ha naív álmélkodásra van szükség. Vannak minden hájjal megkent írók, akik a regény vége felé újabb gyilkosságot eszelnek ki az izgalom fokozására. A fő bűn továbbra is Sir Charles kinyírása marad, de úgy mellékesen kinyírnak még egy rendőrőrmestert is, mibe kerül az nekik. Minden esetre olcsóbb, mint egy főszereplő leütése, akiben már sok energiát fektettek. A pótgyilkosságot igen fejlett módszerekkel követték el. Három mérföldi távolságból kilőtt robbanó golyóval, melynek röppályáját matematikai úton állapították meg. De éppen ez lett a vesztük. Ez a nagy tudományosság. A nagy detektívben emberükre akadtak. Visszafelé számítva megállapította, honnan lőtték ki a golyót, és távveszélőn intézkedett a tettesek letartóztatására. Mi alatt a nagy detektív, a bamba pacák és hígvelejű rendőrfelügyelő ott állnak az áldozat körül, sürgőny érkezik a Scotland Yardról, hogy a gyilkost letartóztatták.
A nagy detektív megcsóválta a fejét, szeme egy pillanatig megpihent Bradshaw őrmester holttestén, azután a szabályos kerek kis lyukat nézegette, melyet a lövedék az ablakon ütött.
Most már értem. előbb is kitalálhattam volna. Az egész világon csak egy ember van, aki ezt a gyilkosságot elkövethette.
Ki az?
Kék Eduard.
Kék Eduard?
Kék Eduard, igen.
Kék Eduard. A kék Eduard.
Ki az a kék Eduard?
Mondanom sem kell, hogy az olvasó is ezt a kérdést teszi fel. Az olvasó is szeretné tudni, kicsoda hát kék Eduard. A kérdésre maga a nagy detektív válaszol haladéktalanul.
Hogy ön még sohasem hallott kék Eduardról, csak azt bizonyítja, hogy irigyésre méltó körülmények között élt idáig, egy olyan körben, melynek nyugalmát nem dúlta fel a gonoszság és a bűn. De ha nem is hallott róla. Kék Eduard mégis emberek ezreit tartja rettegésben a világ minden táján.
Jaj.
Követtük egészen Sangáit. Hogy aztán hirtelen Madagaszkárban bukkanjon fel. Ő szervezte azt a borzalmas rablótámadást Irkutszkban. Ott, melynek során 10 muzsikot robbantottak fel egy palack. Így mondta, keserű víz. Kék Eduard volt az, aki évek hosszú során át veszélyeztette a közbiztonságot Chicagóban. A geng fiókokat szervezett a földgömb minden fontosabb pontján. Tagjai tudományos kiképzésben részesítette. Valamennyien tudnak írni, olvasni és 100-ig fejben számolni. Kék Eduard eddig fittyet hányt a világ valamennyi rendőrségének.
Kék Eduard, dünnyögték a jelenlévők fejcsóválva. Addig ismételgették ezt a nevet, amíg megdöbbenésük átragadt az olvasóra is.
Ahogy a detektív regény a vége felé közeledik, az író dolga bizonyára mind jobban megnehezül. Nem csak arról van szó, hogy végre ki kell választani egy minden tekintetben megfelelő gyilkost. Más nehézség is van itt. Ha meg is találjuk a tettest, mihez kezdjünk vele? A hagyomány megköveteli, hogy a történet jól végződjék. Ez az a bizonyos happy end. De egy bűnügyi regényhez hogy lehet boldog befejezést keríteni? Itt van például Kék Eduard, a legveszedelmesebb gonosztevő, aki megszervezte az alvilágot. Elfogták végre, itt áll előttünk megbilincselve. Az író eddig mindent elkövetett, hogy bebizonyítsa, ilyen sötét gazembert még nem hordott hátán a föld. Bandája szertágazik a félvilágon, Oklahomától Szicíliáig. Most bocsássunk meg neki. Vagy a regény utolsó lapját egy akasztófa borítsa árnyékba. Vagy itt van a csavargó, az a rongyos, szánalmas alak, aki rőzséből tüzet rak az út mentén, krumplit süt és gémberedett ujjait melengeti. Megírtuk róla, hogy amikor odaléptünk hozzá és megszólítottuk, révedező szemmel nézett ránk. Most akasszunk fel egy embert, aki révedező szemmel néz a világba. Lássák be, hogy ez nem megy. Hogy életfogytiglani fegyház is van a világon, ugyan kérem, az talán irgalmasabb. 40 évig üljön egy szűk cellában, és a kőfalakra bámuljon azzal a révedező szemével. Ami engem illet, nem volna szívem bántani ezt a szegény csavargot. Ha már fel kell akasztani valakit, Isten bizony, inkább az inast akasztanám föl. Vagy a cigarettázó démont, vagy akár a bamba pacákot.
Nos, a régi időkben a detektív regényírók nem voltak érzelgősek. A regény végén nyugodtan felakasztották a gyilkost. Hiába ez már a mesterségükhöz tartozik, mondották. Szinte örömük telt benne, de az idők megváltoztak. Ma már más a gusztusunk, és más megoldást kell keresnünk.
Van ilyen?
Van, íme. Kék Eduardot, vagy akárki legyen is az, annak rendje és módja szerint elfogják. Bűnös, efelől nem lehet semmi kétség. De abban a pillanatban, amikor a nagy detektív és a tehetetlen rendőrség megkezdi kihallgatását, a bűnös arca eltorzul, és melléből szaggató köhögés tör elő. Vallani akar, de alig tud beszélni a kínzó köhögéstől. Minden gyakorlott olvasó, ha ezt a gyötrelmes köhögést hallja, rögtön tudja, mi lesz a következménye. A bűnöző, noha bika erős ember volt, még 2 fejezettel előbb, amikor megfojtotta áldozatát, aztán kiugrott a 3. emeleti ablakon, most már a végét járja. Hogy mi a baja, az nem világlik ki a regényből, de nyilvánvaló, hogy betegség egy gyógyíthatatlan. Ezt a betegséget pontosan megnevezni már azért sem ajánlatos, mert esetleg akad valaki, aki tanácsot adna neki a meggyógyuláshoz. No, még csak az kellene a szegény, fáradt, kimerült szerzőnek. Mit kell kíváncsiskodni? Hát nem elég, hogy meg fog halni. A szimptomák félreérthetetlenek, a szaggató köhögés, a szelíd modor, a káromkodás abbahagyása és az a hang, ahogy elrebegi. Uraim! Mindez arra val, hogy közeleg a vég.
Ez jobb megoldás, mint az akasztófa, de azért még mindig eléggé lehangoló.
Hát igen. Forgathatjuk, ahogy akarjuk, a detektív regény befejezése sohasem kielégítő. Még az se nyújt vigaszt, hogy a hősnő az imádott bambapacák karjaiba omlik, és ezután csak ásó, kapa, nagy harang választhatja el őket egymástól. Attól se vidulunk fel, hogy gyönyörű síremléket emelnek Sir Charlesnak, vagy hogy a nagy detektív előveszi szakszofonját, és fújja, fújja, fújja egy álló hétig.
Hangzott, hogyan kell detektív regényt írni. Stephen Lichak irodalmi karikatúráját Szinnai Tivadar fordításában Bodrogi Gyula, Horváth Gyula, Kéri Gyula, Őze Lajos és Verdes Tamás adta elő. Rádióra alkalmazta Dorogi Zsigmond. Rendezte Vadász Gyula. A hangfelvétel 1970-ben készült, és utoljára egy évvel később, július 24-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallja.
Poirot Narcissac, a szökevény. Miniatűr rádió krimi. Fordította Göbölyös Anna.
Uram, mi a probléma? Defektje van? Segíthetek? Hát ez jól elaludt. Tessék, a jó cserkész, aki minden nap végrehajt egy jó cselekedetet. Micsoda, api? Ehhez képest elég jó kis kocsit gyűjtött be. Totál defektes a hátsó. Ezzel nehezen fog tovább indulni.
Na, kisfiú, a legjobbkor érkeztél.
Megőrült? Mit csinál? Ez semmi szükség arra
szépen
a pisztolyra.
Szépen emeld fel a mancsodat, úgy jegyez meg a pisztolyra, mindig minden körülmények között szükség van.
De nem akkor, ha velem találkozik. Nem nézi ki belőlem, hogy vérbeli kis cserkész
sok,
vagyok.
Sok a duma, a pisztoly életmentő szerszám nálam.
Eredeti.
Na, szedd ki az emelőt a csomagtartóból, meg a pótgumit. Egy kis munka jót fog tenni.
Pisztoly nélkül is szívesen segítek.
Jegyezd meg, én így szeretem. Na, munkára.
Maga tudja. Megjegyzem, az előbb még mélyen aludt, és észre sem vette volna, hogy itt járt valaki.
Az akkor volt. Tudod mit? Előbb üríts ki a zsebeidet. Senkiben sem bízom.
Oké, főnök, oké. Maga a góré. De én a krimiket csak a tévében csípem.
Most belecsöppentél. Na, nézzük csak, mit van.
Hát akkor előbb igazítsa meg az órán azt a szemüveget. Tartok tőle, hogy anélkül nem jól lát.
Kus! Na, pakolj.
Tessék. Itt a leltár. Ezt felismeri? Szájharmonika. Cigém, hadzak, bicsak. Kéne egy cigit?
Sok a duma. Hány éves vagy?
18.
És mi vagy?
Azt hittem, kitaláltam. Sátorozó szűnidei diák.
Aha. Nekem pontosan megfelel. Jó. Na, most kapd az emelőt, a kereket is, és jól jegyezd meg. Én semmit nem mondok kétszer, és rajtad tartom a szemem. Jó, tudod te, mi a dolgod. Hasznosíts magad. Na,
igyekez. Imádom hasznosítani a képességeimet, még akkor is, ha fegyvert fognak rám. Ilyenben még úgysem volt részem.
Mozgás! Azt a kilukadtat lögd az árokba. Beljebb! Nincs szándékomban nyomokat hagyni magunk után.
Ezt hogy érti?
Majd te is megérted. Na, mozgás, iparkodj!
Mit szól? Milyen szakképzetten dolgozom?
Semmit. És most, fiú, szállj be.
Mibe? A maga buliába?
Nem. A kocsimba. A tiédet kis időre itt felejtjük. Te vezetsz, és én leszek az utas. Jó, a göncédet elrakhatod. De nem akarok látni fölösleges, óvatlan mozdulatokat. Te vezetsz. Én vagyok a Mitfárer. Én mondom, merre haladunk, milyen sebességgel, stb. És nem túl gyorsan, mert ráérek.
Igen. És mi van akkor, ha nem vagyok megbízható sofőr?
Egy nyavaját. Ti már mind kocsiban nőttök fel. Na, gyerünk, beszállás. A biztonsági övet köst fel magadra. Jót tesz. És engem is megkímél a fölösleges mozdulatoktól. Világos?
Világos, főnök.
Na, hát akkor gyerünk, indíts. Célozd be azt az elágazást. Gázt.
Szerintem most valami végzetes hülyeséget csinálunk.
Én nagyon jól tudom, mit csinálunk. Mi a? Beszélj már, mondj valamit.
Micsoda?
Az utat figyelem.
Azt mondtam, beszélj. Akármit.
Jó.
Akármiről. Akármiről,
gyere. Miről?
Jó, hangosan is, erőteljesen.
Beszéljek
lehet,
a...
Lehet érdekfeszítő is.
Jó, beszéljek az UFO-król?
Nem tudom, micsodák. Beszélj magadról, de okay. Hangosan.
Oké, főnök. Michel Moroának hívnak. Egyetemista vagyok, mérnöknek tanulok. Elég keményen kell érte hajtani, de én szeretek tanulni. Szeretem a matekot.
Mit?
A matematikát. Számtant. A geometriát, az ábrázoló geometriát. Világos? Na, van egy 15 éves öcsém, továbbá egy 7 éves húgom, utóbbi kibírhatatlanul elkényeztetett. Érti, mit mondok? Szünidő van. Járom az országot, vadkempingezek erre-arra, mert mint tapasztaltas, tegszebb nem igen van.
Figyelek. Most balra látsát. Folytasd.
Igen. Mentonban voltam a múlt héten, aztán ástartoltam Toulonba, aztán Saint-Tropez-be. Egy kicsit drága és snob hely, már számomra. Ott is hagytam. Még 2 hetet szántam a nyaralásra, így bukkantam magára, főnök.
Magadról beszél. És menj vissza a 70-re, nem sietős a dolgom.
Jó. Tehát... Ahogy mászkálok az országban, ha nincs éppen alkalmi társaságom, akkor fejben ismétlem a tananyagot. Tényleg, ez nem vicc, csak úgy memorizálgatok. Akarja, hogy kifejtsem Dandelen elméletét? Nagyon izgalmas tézisei vannak. Csak nem alszik, főnök.
Mi a
fő? Én beszélek, dumálok, téziseket fejtek ki, maga meg közben szundít.
Nyugi. Nem alszom, én inkább átveszem a szót, mert azért álmos vagyok. De a szemem rajtad van.
Ezt már mondta. Különben sem vezettem még úgy, hogy Stukker lógjon az orrom közelébe.
A Stukker életszükséglet. Na, szóval 5. napja nem alszom, legfeljebb bóbiskolok itt-ott. Tudod, mi az? 5 napig nem aludni? Hülye lesz tőle az ember. Állítólag az alvatlanságba bele is lehet halni. Csak hogy nekem nincs szándékomban. Az igaz, hogy már álmodtam, vagy gondoltam, hogy fogom magam is bedobom a törőközőt.
Ezt nem értem.
Mit nem értesz? Feladom magam a zsaruknak, és akkor legalább hagynak aludni.
Fogalmam sincs, miről beszél.
Nem olvasol újságot? Persze. Nem is olyan a pacekod, mint aki újságot olvas. Szökésben vagyok. 5 napja. 5 nap és 5 éjjel. Országos hajtóvadászat folyik ellenem, ha nem tudnád. A bőrömre vadászik mindenki, minden zsaru, minden csendőr. Eszük ágába sincs, hogy élve kapjanak el. Vadásznak, és a nyertes mindjárt. Hát, ez van.
Ezt akár előbb is mondhatta volna.
Hát most mondom. Nem olvastál újságot, nem tudsz semmit. Igaz, hogy az újságok úgysem írják meg az igazat, miért is írnák. Na, fordulj rá arra mellékútra. Soha nem hagynak időt magyarázkodásra. Nem tudom, olyan távoli a sztori eleje. Az egyszerűen meg kellett ölni mind a 3-at, de miért? A 3-nak a motorja szinte magától gurul tovább, még legalább 200 méteren át követett úgy, hogy a gazdál ki volt purcanva, és egy kanyarban szállt el, tisztára, mint egy rakéta. Érted ezt? Érted? Késő. Egy minutát se hagynak nekem, hogy előhagyjam a szövegemet. Egyből ki fogják lyukasztani a bőrömet, már ha hagyom. De kutyákra még egyszer nem lövök. Emberekre tudok lőni bármikor, de a kutyákat sajnálom. Az emberek azok nem érdemelnek kíméletet, mert ők is vadásznak az emberre. De az állatok azok mások. Valaha már nem is emlékszem, mikor... 2 kutyám is volt, és verekedtünk, játszottunk, hemperegtünk, meg birkák. Olyan melegek a birkák, mint a déli szél, és az ember csak sodródik köztük, szinte sodorják magukkal. A mi vidékünkön rengeteg a birka, nagy nyájak voltak. Te érted, miről beszélek?
Birkákról.
Atya Isten, érzem, hogy megint elalszom. Miről beszéltem?
Birkákról, kutyákról.
Te csak jól figyelj, hogy mindent el tudjál mondani nekik, a zsaruknak. Na, most válts át arra az útra, látod?
Igen.
Egy órán belül az adott ponton kell lennünk. Kamionnal jönnek, értem, átvisznek a határon, és a haverok elbújtak.
Minden kamiont átkutatnak a határon.
Javaját! Te sem vagy más, mint a többi. Mi? Nem bánnád, ha elkapnak, mi? Gyűlölsz, fiú, mi? Csak azért, amit előadtam, mi? Mit is?
Hogy megölt 3 embert.
Igen, hát még?
Ez minden.
A tegnapiról nem beszéltem? A Volvosról?
Nem.
Le kellett ütnem, mert ellenállt. Most egy Volvót keresnek. Hát csak keressék.
És ha nem állt volna ellen, akkor is...
Itt csak én kérdezek. Na, ott lesz egy önkiszolgáló benzinkút. Tankolsz, és ezt a termoszt teletöltöd friss vízzel. Semmi ostobaság, világos? Pontosan célzok.
Lezáráshoz érünk.
Mi? Semmit. Mi mellékutakon megyünk, fiú.
Itt a termosza. Megyünk tovább?
Mindjárt. Előbb zuhanyozok. Jó az a kis friss víz. Mi? Megörültél? Állj meg!
Nyert! Azt hittem, nem tudja feltenni a pápa szemét.
De föl tudtam. És ha akartam volna, hát szétlövöm a fejedet, te kis ravazdi. Innét már nincs messze a találkohely. A kamionos haverom 3-szor dudál, ezt beszéltük meg. Na, elég. Ne taposd agyon a gázpedál, csak nyugvíson.
Oké. És velem mi lesz?
Veled? Ezen még nem gondolkodtam, de valamit csak kisütünk. Na, figyeld az utat.
És ha félre rántom a kormányt?
Persze, beszélj csak, fiú, beszélj csak. Én a te korodban még szerettem az életet, világos? Hát most már más a szitu. Az élet nem annyira fontos. Az élet, tehát nem is számít, csak az, hogy az ember tudjon nemet mondani. Igen, ez a szitu az, hogy nemet mondjuk. Ők hajkurásznak, vagy mi hajkurászunk. Igen. Na, innét már tompítottal megyünk.
Tompítottal? Összetörjük magunkat.
Egy frászt. Lassan vezess, igen. Mindjárt odaérünk. Ez az. Most fordulj le az útról. Lassíts még lassabban, lassan. Jó. Be a legelő közepében lassan. Jó, itt állj meg. A két fa közé célozd be. Ez az. Előre a csőszkunyhóig. Indulás. Ez az a hely. Micsoda áldott birkaszag. Ülj le! És ne képzeld, hogy megszökhetsz.
Én már nem képzelek semmit.
Mondom, hogy birkaszagot érzek. Neked persze ez nem mond semmit. Na, hát találj ki valamit. Na, mit is? Volt egy Herfried. Kapd elő és játsz valamit.
Mit?
Nekem édes mindegy, akármit, csak hang legyen. Most valami frissebbet. Játsszál. Buckó, balról keríts. Ne, kerülj elibírve. Morgós, ne lazsálj nekem. Te ajád mindenit. Aj. A karám felé hajtsd inket, de komótosan. Szemüvegem. Add vissza a szemüvegem, te kis hülye. Mi? Elinalt. Ez a kis szemét. És hajnalodik.
Elhangzott Boileau Narcejac, a szökevény. Miniatűr rádió krimi. Szereplők: a szökevény Vallai Péter, Michel Rudolf Péter. Technikai munkatársak Kakó Gyula és Baska Gabi. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
A hangfelvétel 1993-ban készült, és utoljára 2007. december 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.